folytatta a kamat csökkentését a Magyar Nemzeti Bank, sőt, január 1-től egy másik monetáris enyhítést is bevezetett. A mesterséges intelligencia még a korábbiaknál is jobban érdekelté teheti az alkotókat abban, hogy levédjék a műveiket. Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetőit Nagy Károlyt hallják. A reggeli műsor legizgalmasabb témáival jövünk. Először a kamat döntőülésről lesz szó. Újabb 75 bázisponttal vágta le az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank 11,5%-ra, vélhetően évvégén még lesz majd egy kamat csökkentés, és folytatódik a dezinfláció. A 9,9%-os októberi infláció évvégére 7%-ra mérséklődhet. A gazdasági növekedés ugyanakkor elmarad, bár már felfelé megy a gazdaság. Jövőre 3-4%-os növekedést vár továbbra is a Nemzeti Bank. Egyébként hangsúlyozzák, hogy jövőre ugyan még tovább csökkenhet az alapkamat, de a geopolitikai fejlemények bármikor megváltoztathatják a jelenlegi inflációs és gazdasági növekedési kilátásokat. A Nemzeti Bank alelnökének, Virág Barnabásnak a sajtótájékoztatójából készítettem összeállítást. Az előzetes papírformának megfelelően a Magyar Nemzeti Bank 75 bázisponttal 11,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Virág Barnabás, a Nemzeti Bank alelnöke a kamat döntőülés után azt mondta, hogy érdemiek a dezinflációs folyamatok, amelyek rendkívül erőteljesek. A Nemzeti Bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is óvatos monetáris politikára van szükség. Virág Barnabást hallják arról, hogy milyen inflációs várakozása van a jegybanknak végére.
Az év végéig a magyar infláció képes lesz lemosni magáról ugye azt a jelzőt, amit az elmúlt 12 hónapban gyakorlatilag rendszeresen megkapott, ugye Európa legmagasabb értéke. Azt gondoljuk, hogy ez az év végéig ez a jelző az egyértelműen el fog tűnni a hazai infláció elől, és a hazai infláció a visegrádi országokhoz hasonló értékeket fog mutatni. Az infláció az év végén 7% körül alakulhat.
A Nemzeti Bank döntött arról is, hogy az eddig választható 10-15% közötti szint helyett egységesen 10% lesz az előírt kötelező ráta a kereskedelmi bankok számára. Visszatérve az inflációhoz, kérdezték arról is Virág Barnabást, a jegybank alelnökét a sajtótájékoztatón, hogy az, hogy 15%-kal emelkedik decembertől a minimálbér és 10%-kal a garantált bérminimum, szóval, hogy ez kigazdálkodható-e a cégek számára jelentős áremelés. Nélkül.
A várakozás a gazdasági növekedés tekintetében 3-4% között szóródik 2024-ben. Az inflációs pályát illetően a várakozások jelen esetben 5% körül tartományt mutatnak. Ha ezt a két számot összeadom, akkor azt gondolom, hogy a nominális termelékenység növekedés a gazdaságban az 8-9% körül lehet a 2024-es évben. Azt gondolom, hogy ez a 8-9%-os nominális termelékenység növekedés, ez már elég közel állnak ezek a 10%-os garantált bérminimum emelést jelentő számok. Tehát van jelen pillanatban mozgástere, azt gondolom, a vállalkozásoknak arra, hogy ezt a béremelést jelentős addicionális áremelés nélkül is képesek legyenek megoldani.
Virág Barnabás beszélt arról is, hogy milyen gazdasági növekedési várakozásai vannak a Nemzeti Banknak.
A jegybank saját magas frekvenciás adatai azt jelzik, hogy a hazai gazdasági teljesítmény az év végén várhatóan tovább élénkül, és már év per év összevetésben is egyértelműen pozitív tartományba kerül.
A jegybank alelnöke többször hangsúlyozta, hogy megmaradtak a globális dezinflációt övező kockázatok, így például az energiaárak területén, amelyet a geopolitikai fejlemények bármikor befolyásolhatnak még hozzá felfelé, magyarán dráguló irányba. A hazai gazdaság ugyanakkor kilépett a technikai recesszióból, és jövőre már 3-4%-os gazdasági növekedés várható. A jegybank alelnöke kérdése válaszolva egyébként azt mondta, hogy nem várnak érdemi inflációs hatást attól, hogy január 1-től bevezetik a kötelező visszaváltási díjat, amely palackonként egyébként 50 forint lesz, mint ahogy a csomagolóanyagokra terhelődő pluszköltség miatt lehet inflációs hatás, de nem olyan jelentős mértékű, mint ami az utóbbi időszakban olvasható volt a sajtóban.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
a jegybanki ülés után pedig arról, hogy a mesterséges intelligencia még a korábbiaknál is jobban érdekelté teheti az alkotókat abban, hogy levédjék a műveiket. Az új automata alkotórendszerek terjedése az Európai Uniót arra ösztökélte, hogy elsőként a nagyobb gazdasági térségek közül szabályozza a mesterséges intelligencia használatát. Lávodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesével Ércfalvi András beszélgetett napvendége műsorunkban.
A mesterséges intelligencia és a szellemi tulajdon problematikája az hogy írható le ma 2023-ban, mondjuk itt Magyarországon?
A szellemi tulajdon jognak alapvetően az a lényege, hogy az emberek alkotta műveket, találmányokat oltalom alá helyezze, és hogyha a mesterséges intelligenciát vesszük, akkor alapvetően ugye látjuk talán a ChatGPT, ami leginkább ismert a hallgatók számára. Ugye a működésének a lényege az, hogy egy hatalmas adattömeggel, információforrással megtanítjuk a rendszereket, és aztán utána ezekből kiindulva a rendszer kvázi, mint egy emberi gondolkodást imitálva, következtetéseket von le, és ennek megfelelően ad ki eredményeket. Hogyha ezt rávetítjük a szellemi tulajdonnak a síkjára, akkor ugye a szellemi tulajdonban hatalmas mennyiségű szerzői mű, tehát alkotások, írott művek, akár képek, fotók, egyéb tartalmak állnak védelem alatt. Ezekkel, hogyha tanítják ezeket a rendszereket, akkor ezek hatalmas forrását képezik a mesterséges intelligencia által alkotott outputoknak. Felmerül a kérdés, hogy ez ugyanolyan adatnak minősülnek ezek a művek, mint más, például időjárási adatok, vagy pedig ezek külön védelem alatt álló mi voltuk miatt másfajta elbírálást igényelnek. Itt a fő kérdés, ahhoz, hogyha tanítok valamit, ezzel kapcsolatban kell engedélyt kérnem a szellemi tulajdonjogos útjától, mit végez tulajdonképpen ez a mesterséges intelligencia a tanítás során, mennyire maradnak meg az eredeti művek, és aztán, amikor az eredmények születnek, akkor ezek állhatnak-e szellemi tulajdoni oltalom alatt, kell-e ahhoz kapcsolatban engedélyt kérni akár a mesterséges intelligencia alkotójától, hogy ezeket a műveket felhasználjuk, vagy mennyire lehet jogsértő egy ilyen felhasználás.
Kifizeti a révészt a végén, kifizetett ezeket. Ugye ezt a fajta tudatosságot kell most itt Magyarországon elmélyíteni, a szellemi tulajdonnal való bánásmódnak a mikéntjét. És akkor ehhez képest jön még ez a mesterséges intelligencia. Még itt a régióban is azért vannak komoly lemaradásaink, ugye nem tekintjük még olyan értéknek, talán nem gondolunk a szellemi tulajdon védelmére annyiszor és olyan helyeken, ahol mondjuk itt a régiós vetétársak már ezt megteszik. Na most ehhez képest a mesterséges intelligencia mindent megnehezít, nem?
Így van, hát ez egy teljesen új, hogy mondjam, csatatere ennek a területnek, de azt gondolom, hogy muszáj reagálni, hogyha megnézzük egyébként az Egyesült Államok, vagy az Európai Uniónak a tevékenységét is, mindenki próbál itt lépni. Ugye az Európai Unióban ez az AI Act, mesterséges intelligenciáról szóló rendeletjavaslat, amit éppen tárgyalnak, és egy nagy cél volt az, hogy az Európai Unió legyen az első olyan régi jó a világon, aki ezt a területet szabályozás alá vonja. És érdekes példa az, hogy annyira gyorsan fejlődnek ezek a rendszerek, hogy úgy néz ki éppen talán pénteki hír, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy blokkolódik ennek a tervezetnek az elfogadása, mert nem tudnak mit kezdeni olyan alapvető kérdésekkel, hogy a ChatGPT-nek az alapját képező, vagy más ilyen alkalmazásoknak az alapját képező alap adattömegnek a szabályozását miként kezeljék. Az egy kiinduló pont volt, hogy speciális mesterséges intelligencia alkalmazásokat tudjanak kezelni, de hogy a nagy forrásmodelleknek a felhasználása az mikötődjön, ez egy kérdés, és az Egyesült Államokban is például most született meg egy elnöki rendelet, talán így lehet ezt az executive order-t fordítani, ott is látszik, hogy alapvető igény van ennek a kérdésnek a kezelésére.
Sőt, hát Biden elnök azt mondja ebben a rendeletben, hogy szuperszónikus sebességgel kell, tehát nem a megszokott sebességgel kell érvényesíteni ezt a rendeletet, hanem be kell előzni tulajdonképpen a mesterséges intelligencia fejlődését, ami azért nem könnyű.
Így van, és hogyha elképzeljük, olyan ez, mint egy ilyen 100 méteres sífutásnál, hogy odaállnak a nagy országok a rajtvonalhoz, és mindig figyeli is a másikat, hogy mikor dördül el a rajtpisztoly, készülnek, próbálnak olyan rendszereket kialakítani, hogy a saját piacukon a saját cégeiknek az érdekeit is tudják figyelni, de közben ezt a globális általános megközelítést is, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával, úgyhogy és akkor még Kínáról nem is beszélünk, ahol szintén vannak szabályozások, és hát a szellemi tulajdon is egy olyan kérdés, amit ezek valamennyire kezelnek, az Európai Unió próbál is az AI-ekben a szellemi tulajdon egy kicsit foglalkozni, de azért még nagyon sok nyitott kérdés van.
Van két kis színesem, amit hát egy pár napos hír mind a kettő, és talán aktuális, és mutatja azt, hogy mennyire kaotikus a helyzet. Hogy a Microsoftnál volt némi vihar, mert biztonság és adatvédelmi aggályok mit ideglenesen megtiltotta az alkalmazottának a ChatGPT használatát. Tehát ugye ez azért pikáns, mert 10 milliárddal benne vannak a fejlesztésében. Aztán ez a dolog fölszabadult, de ez mondjuk mutatja azt, hogy hát azért még ott házon belül is vannak a verziók. A másik, mert a ChatGPT felhasználók, föl is írtam, 100 millió aktív felhasználó hetente, 2 millió fejlesztő használja. Tehát a dolog, amikor mondta ezt a futóversenyt elnöket, és nekem azért teszem, hogy oké, mindenki ott áll, de közben meg mellettünk így elhúz egy gyors vonat.
Így van, és az Egyesült Államokban inkább látszik az, hogy ott egyfajta önkéntes, a szolgáltatók önkéntes együttműködésén alapuló, hogy ők saját maguknak állapítsanak meg követelményeket, ez a megközelítés, Európában pedig szigorúbb. Ugye ez látszik majd, hogy mi lesz a végkifejlet. Az biztos, hogy nem lehet ezekhez a rendszerekhez hasonló, hogy egy ilyen one size fits all angolsággal ugyanolyan megközelítéssel fordulni, hiszen vannak olyan területek, mint például a biometrikus azonosítás, az arcfelismerés a büntetőjogügyekben. Ugye ez tipikus egy olyan terület, ahol iszonyatos jelentősége van annak, hogy ne hibázzon a mesterséges intelligencia, hogy ne legyenek visszaélések ezzel kapcsolatban. Azért számos kutatás rámutat arra, hogy tudnak hibázni ezek, és ráadásul tendenciózusan hibázni, sajnos az emberi gyengeségeinket felnagyítva hoznak adott esetben olyan döntéseket, amik nyilvánvalóan nem állnak összhangban az igazságszolgáltatás lényegével, de hogyha megyünk tovább egészségügyi területen, ott is nyilván egy sokkal fontosabb, rigorózusabb megközelítés kell, és talán bár én ugye a szellemi tulajdonnal foglalkozom, talán a szellemi tulajdon nem egy annyira szigorúan megközelítendő terület, de például olyan kérdésekben, hogy adott esetben fel kelljen tüntetni, hogyha egy adott mű mesterséges intelligencia által alkotott, van is egy ilyen megközelítés, vagy az, hogy milyen forrásokat használnak a mesterséges intelligencia eszközök tanítására, hogyha ezek között vannak a szellemi tulajdoni védelem, akkor ezeket igenis fel kell tüntetni. Ezek olyan követelmények.
És akár fizetni kell.
És ez meg már egy következő lépés.
Bocsánat, mindig lehúzom ezt a pénzszintjére.
De hát természetes, nyilván ez a szellemi tulajdon lényege, hogy egy egyensúly legyen az alkotás és annak az ösztönzése között.
Lábodi Pétert, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást.